Kedves hallgatóink! A következő percekben Bőte Csaba testvér tanítását hallhatják.
Majd a szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Igazából, hát Erdélyre is, Romániára is ez a pandémiás, járványos helyzet ránehezedett. És nagyon sok ember elbizonytalanodik ilyenkor, elbátortalanodik. Hogyan tovább? Mi lesz? Mit hoz a holnap? Persze ilyenkor, mint minden más alkalomkor is, nekünk figyelmünket tudatosan a mi Urunk Jézus Krisztusra kell emeljük. És az a szép, és az a jó látni, hogy Jézus, hogy mondjam, nem bátortalanodik el. Egyfelől tudja az élet nehézségeit, hisz ő maga is sírva leborul Jeruzsálem falai előtt, és hát hány szó próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csivét, nem megy, nem akarjátok. Tehát, hogy nem naívságból optimista Jézus Krisztus, hanem annál sokkal mélyebbről, zsigerből. Tudja, hogy a mennyi atya nem pancsel. Amit ő megteremtett, az fog működni. Bízik az emberiségbe, bízik a világba. És ez a bízalom, ez a optimizmus ragyog fel Jézus arcára, akár húsvét hajnalán, nagy csütörtök, nagy péntek, nagyon kemény, nehéz napok. És Jézus föltámad, és nincs duzzogás, hogy most félreül, fiúk, ez azért durva volt, kegyetlen volt, nem is akarlak látni titeket. Hogy mondjam, nincs bosszúvágy, nem lihegő. Mit csinál? Mária Magdolna, szólj a többieknek, találkozunk a galileai tengerpartján, mint a semmi nem történt volna, az élet megy tovább. A mi Urunk Jézus Krisztus arra biztos, hogy ne adjuk fel az álmainkat. Ne engedjük el terveinket, ne engedjük el egymás kezét. Tartsunk ki. Ki mindvégig kitart, az üdvözül. És én azt hiszem, hogy ez a krisztusi erő kellene átjárjon bennünket. Biztos, hogy halottak napjára készülünk, végtelenül szomorú. Mindannyiunknak vannak vesztességeink, rokonok, ismerősök, barátok. Talán olyanok is vannak, akik a közeljövőbe, közelt múltba mentek el közülünk. És Jézus Krisztus ennek ellenére is, ugye elkíséri átdöfött szívvel, átdöfött lábbal az Emmauszi tanítványokat, és mindannyiunkat szeretne elkísérni, és szeretne olyan szépen, szeretettel, jósággal szolgni hozzánk, hogy lángoljon a szívünk. Merjünk visszatérni, hogy az Emmauszi tanítványok visszatértek a munkatársaikhoz, a tanítványokhoz, Jeruzsálembe, oda, ahol az igazából életveszély fenyegette őket. Mégis visszamennek, él az Isten, ne féljetek, bízzatok, legyőztük a halált. Jézus Krisztus szavaival megerősítik a társaikat. És azt gondolom, nekünk is ugyanezt kell tegyük, mint az Emmauszi tanítványoknak. Minden nehézség, gond ellenére, hogy mondjam, Krisztus diadalmaskodott. Remény ajtaja szélesre tárult előttünk. Miért mondom ezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy bármi is történik, hát ugye a legfőbb parancsot, ami igazából meg tudna bennünket szentelni, a szeretet parancsát meg lehet tartani. Akármilyen nehézség van a kórházban, vagy a munkahelyen, van lehetőséget szeretni, segíteni. Ugye, én tudják jól, árva gyerekeket próbálok befogadni, nevelni, és olyan jó dolog, mert bármi is történik körülöttünk, gyereket ott van, lehet szeretni. Szerintem egy ilyen rosszkedvű, síró gyerekhez, és leültem a melléje, Mondhatok akármit, hogy miért sírsz. Hát tudom, hogy, na, hogy miért ne sírna, nem láttam már nem tudom hány éve az apukáját, vagy az anyukáját. És egy 5-6 éves kislánynak, hát az miért ne szorítaná szívét barékra. Itt lehet okoskodni. Lehet, hogy mondjam, nagyokat mondani. De fölösleges. Én általában azt szoktam csinálni, hogy próbálom megnevettetni a gyereket. Leülök melléje, na mondom, gyere, csinálunk egy szelfit. Eléveszem a telefont. Kislány, na mindjárt elkezdi haját igazgatni. Nem mondom, de ilyen maszatos arcolak, azt nekem itten örök életre bevonulni. Na nem baj, mindjárt mosolyog, mit tudom én, miféle. Csinálunk egy fényképet, nem tudom. Elkapom, kicsit megcsikizem, mindjárt kacag, jókedvű. Aztán földobom, kicsit játszunk, együnk tovább. Nem tudom megoldani az élet problémáját, de egy kicsi fűszert, jókedvet, derűt tudok lopni az ő életébe. És attól már mindjárt, hogy mondjam úgy, ízletesebb. Úgy az egyik ilyen kislány azt mondja, hogy hát nagyon el volt keseredve, és mondom, játszunk valamit, és rám néz, és azt mondja, játszódjuk papbácsi azt, hogy maga megtalált. Hát, hogy már bolyocskázni játszottunk eleget, de csak úgy, hogy megtaláljam. Hát, kicsit gondolkoztam, elkezdtem kacagni, jé, meg vagy, feldobtam, milyen jó, hogy megtaláltalak. De meg hangosan elkezdett kacagni, nem tudom, átölelte a nyakamot, adott egy csomó puszit, és örventünk annak, hogy megtaláltuk egymást, nem? És ha belegondolunk, milyen jó, hogy megtaláltad a férjedet, a gyermekedet, a szomszédodat, tudsz-e örvendeni neki? Mert ha Isten ne adja, tényleg elveszíted, és ott vagy a temetőben mellette, mennyire fáj, hogy elveszítetted? Hát kéne örvendjünk annak, hogy egymást megtaláltuk. Nagyon jó játék. Azóta is legtöbb gyerekkel, ha találkozok, próbálom játszani. Kis játék. Mondhatná azt is olyan együgyű. Ferences, próbáljunk örvendeni egymásnak. Próbáljuk egymás iránti örömünket kibutatni. Nagy Isten, mikor 2000 évvel ezelőtt megszületett, mi volt a megváltás nagyművének első lépése? Gondolom rámosolygott Máriára, nem? Összekocolta József szakállát. Ezzel indult a világ megváltásának gyönyörű műve. Egy mosollyal, egy jó szóval, egy kedves gesztussal. És bármilyen nehéz világ van, ez megengedett, megadatott. Akkora élmény volt nekem, biztos önök közül is talán többen voltak Budapesten az eukarisztikus kongresszuson. Utólag le is írtam, hogy én ilyen szépnek még Budapestet nem láttam. Miért? Elindultunk ugye a Kossuth térről gyalog a Hősök terére. És az egy 10-valamennyi kilométer, tehát egy jó séta. És hát útközben én csak mosolygó embereket láttam. Hatalmas tömeg, ugye hömpölgött hosszan faltól fali. De egész végig itt is, ott is álltak emberek. És hát én is integettem mindenkire, de mindenki vagy mosolygott, vagy visszamosolygott. Tehát, hogy ilyen békés, nyugodt, szép arcát a fővárosnak én nem láttam. Tudatosan kell erre törekedjünk. Egymásból, hogy mondjam, kivarázsolni, vagy ki szeretné jókedvű mosolyt. Ugye sokan gyűjtenek bélyeget, mások gyűjtenek autót, vagy most már házat is gyűjtenek egyesek, szóval miért ne gyűjthetnénk mosolyt? Nem? Tehát egymásnak a mosolyát. Jókedvű. Hát megkacagtatni a másikat. Tudják, olyan érdekes, hogyha azt mondja a teológia, hogy minden, ami tökéletes, az tökéletes mértékben megvan a jó Istenben. De például a szeretet, bölcsesség, irgalom, ezek tökéletes érték, nagy értékek, és Istennek a szeretetének a vízfénye az, ami felragyog benned. Vagy az az anyai szeretet, ami gyermeked iránt érzesz, hát az csak, mit tudom, egy kis halvány része annak az anyai-atyai szeretetnek, amit Isten irántunk érez. És ez így filozófiailag igaz is, és helyes is. Én úgy tovább mentem, hogy vajon a jókedv, a derű, a vidámság, hát az is Isten ajándéka, nem? Az is egy érték. Tehát én megmernék, hogy mondjam, eskünni, hogy Isten a világ legjobb kedvű, legvidámabb, legpartibb arca, nem? Nagyon izgalmas dolog ez. És hogyha, hát ugye nagy szentek nekiállnak, és Istennek egy-egy szép erényét tudatosan kezdik gyakorolni. Hát mi ne lehetne ilyen pandémiás időben gyakorolni a jókedvet, a derűt? Én úgy általában minden prédikációban szoktam, hát, buzdítani is a gyerekeket, meg egy-egy viccet is elsütni. Hát megpróbálom, remélem, az atyák nem botránkoznak meg bennem, hogy hát melyik szilvából lesz lekvár, tudják önök? Hát, melyik feladja az álmát, többiből pálinka lesz. Ilyenkor összelez ilyen bölcs mondás Székelyföldön. Önökből ne legyen lekvár. Ne adják fel az álmukat. Egy életük van. A gonosz lélek szeretné ellopni a legszebb álmukat önöknek. Hogy mondjam? Szeretné bebizonyítani a gonosz lélek, hogy hát, önök pancserek. Hogy mennyi, atya, amikor bennünket teremtett, akkor meglöpték. Hogy selejtesek vagyunk, hogy gyengék vagyunk. Gonosz léleknek, mit tudom miért esik jól, de ezt ő nagyon szeretné bebizonyítani. És mi, ha kicsinyhitűek vagyunk, ha gyámoltalanok vagyunk, akkor be is szopjuk ezt. És akkor saját magunkból, a virágból kiábrándulva, duzzogva, hogy mondjam, rossz kedvel, besavanyodva, mennyi atya alkotását, mit tudom, ócsárolva, szidva éljük az életünket. És a gonosz lélek hátradős, azt mondja, na ugye igazam volt, nem? Hát én azt arra bíztatok, hogy ne adják fel. Tudják, Jézus Krisztus nagyon ritkán, hát hogy mondjam, ilyen árszpoétikát nem folytat, vagy nem erős folytat. Tehát nem áll ki, hogy ő elmondja, hogy én ez vagyok, vagy így vagyok, vagy úgy vagyok. Tehát ugye elég gyenge Jézusnak a PR tevékenysége, maradjunk ilyen mai szóval. És mégis van egy hely a Szentírásban, ahol Jézus kvázi bemutatkozik. Azt mondja magáról, hogy ha ő elmegy, helyette a mennyei atya egy új vigasztalót, a vigasztaló szent lelket küldi. Nagyon szép. Tehát Jézus magát vigasztalónak, bátorítónak, lelkesítőnek, egy jó edzőnek tekinti. Nagyon szép. Benne van a Szentírás, ugye? Isten a pislákoló mécsbe lett nem olcsa ki. A megroppant nádat nem töri el. Ő azért jött, hogy életünk legyen, és életünk bőségbe legyen. Nagyon fontos ez. A mi atyánkban, tehát nem azért imádkozunk, hogy menjél, atyám, aztán amikor ez a világ összedől, akkor ne fájjon nagyon. Azért imádkozunk, hogy jöjjön el az ő országa, a dicsőséges, szeretett országa. Mindannyian proféták vagyunk, amikor az atyák itt valakit megkeresztelnek, krizmával megkenik a homlokát, és azt mondják, légy a diadalmas Krisztus profétája. Családodban, munkahelyeden, közösségedben, igen, Isten országának eljöveteléről ne csak prédikálj, hanem tevékenyen vegyél részt, hogy az megvalósuljon ott. Ragyogjon fel Isten szépsége, az erények virágozzanak körülötted. Hirdetd a diadalmas Krisztus eljöttét. Ez a mindannyiunk hivatása. Tehát mi nem a világ végét várjuk, nem valami gyászoló asszonyok, vagy mit tudom, síránkozó asszonyok, gyászhúszárok szerepét kaptuk megváltónkról. Mindig is voltak nehézségek, gondok. De gondoljunk arra, hogy egy igazi jó foci csapat örvend, hogyha egy erős ellenség jön. Ugye itt Budapesten, amikor Ronaldóék jöttek, hát én tudom, hogy nagy dicsőség. Tudták, hogy nagy sok esélyünk nincs arra, hogy győzzünk, de mégiscsak az lelátók tele voltak, mert klasszisoktól, hogy mondjam, akár elvérezni is nem szégyen. Igen, az életben küzdeni kell. Merjük magunkat, egymást bátorítani. Álljunk neki feladatainknak. Árva gyerekeknek szoktam mondogatni, nézzétek kicsi szívem, hogyha egy ajtó becsukódik előtted, biztos, hogy valahol egy csomó más ajtóablak kinyílik. Sajnos a ti életetekben, apu, anyu, történt, ami történt, becsukódott egy ajtó, most bekerültél egy intézetbe. Ne azt az ajtót, ne azt a kilincset rángassad, hanem nézz körül, mennyi új lehetőség van előtted. Na, állj neki azoknak. Bátran, lendülettel. Igen, a koronavírus negyedik hulláma valószínű Magyarországon is jön. Lehet, lesznek lezárások, megint, kinek hiányzik. De nézz körül, adventi csendbe, lehet, hogy ez egy igen-igen alkalmas időszak lesz az elcsendesedésre, a befelé fordulásra, az újratervezésre. Mi az, ami igazán érték az életemben, és mi az, ami limilomi, amivel kár is időt tölteni. Igen, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ugye Hanvas Béla mondta, hogy a jövő akkor kezdődik, szóval az igazi élet akkor kezdődik, mikor a jövő kiszámíthatatlaná válik. Élni kell, bízni kell. Álljunk belé a világot ócsárlók nagy kórussába, ott vannak elegen. Azon az oldalon, akik a reményt hirdetik, a jövőt próbálják látni, megláttatni a többiekkel, na ott abban a kórusban nagyon kevesen vannak. Ott szükség van rád, ott lehetsz akár te is, hogy mondjam, prínhegedűs. Igen, a munkahelyeden is. Nem kérek ebből. Ugye, régi történet, de szerintem nagyon kifejező, hogy melyek a autót vezetem, stoppol egy atyafi, fölveszem, mondom, hova menjen? És azt mondom, menjen haza a büdös, na, nem idézem itt szó szerint a templomba, mit mondott a feleségétől. Az útszélire húzom az autót, mondom, szálljon le. Azt mondom, miért? Hát mondom, aki így beszél a feleségéről, az menjen gyalog. Én katolikus pap vagyok, egy férfi minden nőnek a becsületét meg kell védje. Én ilyen maradi gondolkozású vagyok, még jó, hogy nem hívom ki magát párbajra. Na, hát ott nézett nagyon furcsa rám, meg minden, nagy kiszállhatnék, ha nem volt az autóból, nem tudom miféle. Aztán mondod, na, mondjon valami jót a feleségéről, és akkor elviszem. Hát, hogy most hirtelen, most mit mondja? Hát, nézett ide-oda, azt lesz, hogy hát jó palacsintát süt. De mondom, nagyszerű, csukja be az ajtót, menjünk tovább. És el is indultunk, és hát elkezdtünk beszélni, persze megismert, akkor jaj, mondja atya, hogy szégyelli magát, meg nem tudom miféle. Tehát beszélgettünk, hát kiderült az, hogy atya, palacsinta, milyen tőtelékes káposztát főz az asszony. Na itt a névjegykártyám, arra jár felénk, telefonáljon, nagy szeretettel várjuk, meg minden. Hát, hogy mitől olyan finom a maguk káposztája? Hát azt mondja, de sűdőt azt mi nem eljük, az asszony, oda-haza, minden. Van egy kis veteményes kertünk, káposzta, olyan vékony levele van, mint a szivarpapír. Fú, na hát, aztán kiderült, hogy van három szép gyerekük, unokák vannak, minden, stb. Mire elértünk Bükszádig, mert odavaló volt az atyafi, szinte szentté avattuk a feleséget. Annyi jó dolog kiderült róla, hogy alig lehetett hallani. Igen, testvéreim, egy beszélgetés menetét meg tudod változtatni. És emlékszem, mikor leszállt az autóból, azon gondolkoztam, hogy most akkor hogy van ez? Egy idegen embernek miért nevezi valaki a feleségét utcanőnek, nem? És amikor az idegen ember azt mondja, hogy na ebből ő nem kér, akkor kiderül, hogy nagyon sok értéke van a feleségének, és igazából ő lelkeményén szereti, tiszteli, meg van elégedve, örömmel megy haza, és mégis, hogy mondjam, talán azért, mert ebben a mai világban olyan menő leszólni mindent, és mindenkit. Valahogy úgy, mintha folyna rólunk egy ketchup, hogy ez a média, vagy mi a túró ránk önti, és akkor a mai világban az a menő, vagy az a haladó gondolkodó, aki kritikát tud megfogalmazni élős, holtrós mindenkiről. És akkor széltébe, hosszába ócsároljuk az orvosainkat, a tanárainkat, a papjainkat, politikusokról ne is beszélve, még mindenkit, nem vagyunk megelégedve senkivel, semmivel, saját magunkkal sem. Jó ez valakinek? Milyen döbbenetes, csodálatos az a világ. Mennyi igazán szép érték van benne. A mi Úrunk Jézus Krisztus, hogyha tud gyönyörködni az emberben, ha meg tud halni értünk, hát akkor mi ne tudnánk mi is egy kicsit tisztelni, szeretni egymást. Olyan érdekes, utca egy idős papbácsival beszéltem, és elmondta, hogy ő minden fiatal párt, akit megesket, oda megy, és megcsókolja a kezüket. Azért, mert ezek a fiatalok hordozzák a szentséget, a házasság szentséget, és teológiailag tökéletesen igaza van. A szentség az maga Krisztus. A fiatal pár, ugye, olyan döbbenetes, ezt kevesen tudják, hogy mindig azt gondolják, a pap az, aki megesketi. Nem. A házasság szentségét a fiatal pár szolgáltatja ki a társának. Mi papok, nász nép, meg mindenki, tanúk vagyunk, csak tanúsítsuk, hogy itt igenis megtörtént. És ezért van az, hogy a papi hatalom jelképe a stóla. És a fiatal párra helyezzük a házasságkötés szentsége kiszolgálásakor a stólát. Tehát a nász misében a fiatal ember a főpap. És az ő felesége szintén papi funkciókat lát el, mert a férjének a házasság szentségét ő szolgáltatja ki. Hét szentség közül egy a házasság szentsége. Tehát ugyanúgy, ahogy hiszem, hogy a szentmisében, az oltári szentségben valamilyen módon jelen van ugyanaz az Isten, aki karácsony éjszakáján gyermekként közénk jött, a külső dolgok változnak, nem gyerek, hanem egy falat kenyér. De lényeg ugyanaz. Mi nem valami régi eseményekre gondolunk vissza, hanem igen, hittel és valljuk, hogy ugyanaz történik minden szentmisébe, mint karácsony éjszakáján. Tehát ilyen értelemben az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson ott a Hősök terén, mikor Ferenc pápa bemutatta az ünnepi szentmisét, igazából karácsony éjszakája volt. A nagy Isten megszületett. És nem csak ott, hanem a minden szentmisében. Na de ugyanaz történik a többi szentségben is. A gyóntató székből kijövő ember előtt le lehetne térgyelni, és meg lehet csókolni az ő kezét tisztelettel, mert hordozza a bűnbánat szentségét magában. gyönyörködhetnénk abba a gyerekbe, abba a fiatalba, ki töredelmes szívvel elvégezte a Szent Jónását, és letérgyel a padba, és elvégzi a penitenciát. Az valamilyen módon szentségimádás, félelmetes, nagyon szép. És ugyanígy a többi szentségekben is. Ugye első áldozó gyerekekkel mondják, hogy a plébános nagyon sok felé gyertyával kikíséri a gyerekeket a templomból. Ugyanúgy, mintha szentségi körmenet lenne. Nagyon szép. Hisszük és valljuk, hogy igen, Isten ezer módon, sokkal, de sokkal jobban, mint hogy el tudnánk képzelni, bennünk, köztünk van, velünk van, minden egyes percben. És ez egy olyan mélyről jövő újongás, öröm, belső béke, boldogság forrása kellene legyen, ami, hogy mondjam, koronavíruson, meg gazdasági krízisen, meg mindenen átragyog. Túlhalad. És nekünk keresztényeknek ezzel a belső örömmel, békével kellene merjük egymást megszólítanunk. Ugye, hogyha valakinek kialszik a mécses a gyertyája, akkor nem az a megoldás, hogy kifúvom az zejmet is. Ha ő duzzog, rossz kedvű, mit tudom én, búval, bélelt, búbánatos, akkor nem az a megoldás, hogy én is elkezdek zsummogni és puffogni, és kifújtam a gyertyámat, hanem az, hogyha én oda tartom a magamét, és próbálok lángot, fényt adni, ajándékozni neki. Mert azzal, hogy én az én mécsesemből lángot adok neked, nem lesz kevesebb az enyém. Sőt, olyan szép, hogy igazából a te mécsesed fényében szebben ragyog az én arcom is, nem? Mind a ketten többek leszünk. Ezért mondom azt, hogy igen, tudatosan, céltudatosan, igen, határozzuk el, döntsük el, hogy a fényt, az örömöt, a jókedvet, a derűt hordozom magammal. Testvéreim, nem tudnék egy olyan dolgot mondani, mint rossz kedvel, búbánatosan, depressziósan jobban lehetne csinálni, mint jókedvel, derűvel. Valaki tud-e mondani egy ilyen dolgot? Nem hiszem, hogy lenne. Hát akkor mi kéne mi, hogy mondjam, szomorúan, szárnyaszegetten, tényferegjük. Végül is a leglényegesebb dolog az örök élet ígérete a miénk. Ne féljetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek, és eljövök nektek. Ez olyan szép, mert helyet készítek, tehát ez nem az, hogy átgondolom, hanem ugyanaz a szó szerepel, mint a teremtés hajnalán, hogy igen, új eget és új földet. Hogy milyen lesz az? Ha szem nem látta, emberi értelem föl se fogja azt, amit Isten azoknak készít. És itt megint Isteni cselekvő, teremtő erőről van szó, akik szeretik őt. Nagyon izgalmas, nem? Hát ez engem kiráz a hideg, őszinte legyek. És hogy persze, hogy érzed egyfelől, kicsi vagy, gyenge vagy. Sokan félnek a tisztító tűztől. Ugye mi ilyen reformátusok nem erős hisznek ezekbe a dolgokba, de római katolikus hitvallásban benne van a katekizmusban. Igen, van pokol, mennyország és tisztító tűz. És ugye hisszük azt, hogy a világ végén van a hát az utolsó ítélet. Tehát Jézus nagyon magasra rakta a mércét, azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyánk, pont. Hát érezzük, hogy az fényérekre van tőlünk, de semmi gond, mert van idő. Tehát az ember létének a célja micsoda? Utazás semmiből a végtelen felé. Mindannyiunk. Ez az életünk célja. Elindultunk. Anyán néhébe találkozik két kis sejt, preexisztencia nincsen, tehát ott fogantunk, ott, onnan születünk, onnan kezdődik a létünk. És a cél, gyertek hozzá mindnyájan, hív a mi Urunk Jézus Krisztus, egy mennyei lakomára. Isten azt szeretné, hogy vele egy asztalhoz üljünk, hogy felnőjünk hozzá, hogy társai legyünk, hát a világ tovább teremtésében. Döbbenetes, magasztos hivatás. És ugye földi célunk, ez a folyamatos elmélyülés a bölcsességben, hát a szeretetbe, alázatba, az erényekbe beöltözni, és haladunk ezen az úton. A halállal ez a mennyei utazás nem ér véget. A túlvilágon is hisszük és valljuk, hogy pont ez a tisztítótűz, van lehetőségünk tovább menni, és a tisztítótűz túlsó oldalán biztos, hogy van egy ajtó, ami a mennyországba vezet. És ilyenkor halottak napján azért megyünk ki a temetőbe, mert hiszünk ebbe a mennyei utazásba. És ilyenkor imádkozunk, szentmisét mondatunk, virágot viszünk, gyertyát gyújtunk szeretteink sírján. Miért? Hát, hogy segítsük őket ebbe a mennyei utazásba, ebbe a kibontakozásba, ebbe a növekedésbe, ebbe a szépülésbe, ebbe a tökéletesedésbe. Ez a célja, ezért menjünk ki a temetőbe. Nem azért, hogy lássák a szomszédok, hogy milyen rendben van az én elhunyt férjemnek a sírja. Nem. Hiszem azt, hogy az én drága férjem most is úton van. És ez olyan jó, mert oda-vissza működik ez. Én is imádkozhatok érte, és ő is biztos, hogy imádkozik értünk. Anyánk az egyház erre külön szent időt szám. Mert nem csak egy napról szól a halottak napja, 8 napon keresztül, akár a temetőben, akár a kápolnában, akár itt ebbe a templomba, ha összegyűlünk, imádkozunk, szeretettel, hát hogy mondjam, akár jó cselekedeteket. Érdekes módon az ortodoxiában sokkal jobban megvan ez a úgynevezett pomána. Tehát, mondjam, a halottnak a ruháiból, de akár kis szegényeket tényleg meghívják vacsorára, vagy kalácsot sütnek, és a temetők bejáratánál koldusok ezek összegyűlnek, és oda viszik, és odaadják nekik. Jót cselekednek az elhunyt halott emlékére, és felajánlják a jó tetteiket, templomokba adományokat visznek, hozzánk is be az árva gyerekeknek, nagyon sok mindent szoktak ilyenkor hozni. Valahogy a nyugati egyházból, ugye ez ugye, pedig mi hiszünk és valljuk tényleg, hogy ez a tisztítótűz létezik, és tényleg a halottaink nem elhunytak, hanem egy, hát Isten országának állampolgáraiként tovább folytatják a létüket, és mégis valahogy ez a közbejáró imádság. Legtöbb templomban, valószínűleg itt is, szoktak ugye elmenni, hogy elhunyt édesapámért, édesanyámért, kedves atya, mondjon egy gyászmisét. Nagyon szép szokás, megemlékezünk róla. Ilyenkor fontos, hogy elévegyed a régi albumokat, fényképeket, és az unokát, gyerekedet, ültesd az ölödbe, és mondd el, nézd meg, ez déd nagytata, itt született, így élt. Tehát igazából mi egy lánc vagyunk. És te csak egy lánc szemedbe a láncba. Hát az a lánc, ha erős, akkor az egy érték. Ha szétszakad, a láncszemek ócskavas szemét. Nem? Nagyon fontos, hogy te magad fűzd össze a múltat, jelent, a jövőt. Mert hogyha te megtanítod a gyermekedet, az unokádot, az őseid tiszteletére, becsülésére, valószínűleg a gyermeked, unokád téged is tisztelni és becsülni fog. Nagyon fontosak ezek a dolgok, testvéreim. Élőhittel, bizalommal, reménnyel, szeretettel éljük életünket. Bátorítsuk egymást. És nevettessük meg minél gyakrabban. Segítsük azt, hogy tényleg az a lélek, ami bennünk van, ne belénk kocsonyásodjon, könnyön, kozmásodjon, hanem hogy igen, élet legyen bennünk. Nem tudom, sikerült-e meggyőzni egy cseppet is magukat? Na hát, akit meggyőztem, az álljon föl, és imádkozzunk az Úrhoz. Jóságos Istenünk, nagy szeretettel imádkozok Szeged alsóvárosi templom közösségéért, az itt szolgálatot teljesítő ferences testvérekért. Áld meg őket erővel, egészséggel, szeretettel, jósággal, kitartással. És add, hogy ez a ferences jókedv derű átragadjogjon mi életünkön, és akár a koronavírus árnyékában is tudjunk vidáman, szeretettel, békében, jó testvérekként, élők és holtak együtt élni Krisztus a mi Urunk által. Jó Isten áldása legyen önökkel!